Milyen legyen a jövő? Az oké, hogy totál zöld, de mégis mennyire? Nagyon csúcszöld? Maxi zöld? Fantasztikusan zöld? Abban egyetérthetünk, hogy semmiképpen sem szürke, még 50 árnyalatban sem. Szuper zöld! A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata következik.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.
A WWF Magyarország nem csak természetvédelmi, de erdőgazdálkodás fenntarthatósági szempontból is súlyosan agályosnak látja az augusztus 5-én hatályba lépett kormányrendeletet, amely katasztrófavédelmi szempontokra hivatkozva eltörli a fakitermelés szinte minden korlátozását, és ugye ilyen döntésre évtizedek óta nem volt példa hazánkban. A vonalban Gálhidi László, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Jó reggelt, szervusz! Nincs a vonalban, de mindjárt visszahívom akkor őt. Addig nézd meg, légy szíves,
András,
hogy milyen, addig András, tied a porond!
Köszöntöm a kedves hallgatókat, megint a lehetőséget is Endrének, hogy most így hirtelen valamit gondoljak. Na, hallgatókhoz menekülök, mert ők tudnak kapaszkodót adni ebben a nehéz időszakban számomra. Csipek, persze, már nem kellenek az oltások, nem kell annyi csip a vakcinagyártóknak, írja hatalmas smiley-val a hallgató. Eszünkben sincs komolyan venni. Viszont egy másik csip túltermeléshez kapcsolódó üzenet, a kriptó bezuhanás miatt a bányász videókártyák iránti kereslet is csökkent. Ez is igaz, illetve az STFM óta hallgatlak titeket, de bevallom, sosem tudom, hogy ki kicsoda, éppen melyik őtök beszél, akkor segítünk. Ács Gábor vagyok most én.
Én pedig Gede Balázs.
No, és a vonal túlsó végén pedig, ha minden igaz, akkor itt van Gálhidi László. Hall-e bennünket?
Kívánok.
Jó reggelt, szervusz. A WWF Magyarország erdőprogramjának vezetője. Hétfőn beszélgettünk egy erdészeti szakértővel ugyanerről a témáról. Azon gondolkodunk, hogy ugyanazokat a kérdéseket feltesszük, hogy te mit gondolsz erről a kérdésről. Vele ott kezdtük, hogy ti hogy látjátok, mennyire van igény tűzifára Magyarországon. Ugye ez mozgatja ezt az egész rendelkezés átalakítást, azért fontos tisztázni ezt, hogy mennyi igény volt és mennyi igény lehet tűzifára, hiszen fázni senki sem szeret.
Igen, ilyen információkat nyilván mi is kaptunk. Mi úgy látjuk, hogy megnövekedett a tűzifa igény körülbelül másfélszeresére. Ez összefügg természetesen a mostani helyzettel. Mi is úgy gondoljuk, hogy sokan félnek attól, hogy télen mi várhat ránk. Megfagyunk, mi lesz?
Igen. Na, akkor a következő kérdés az, hogy ha megnőtt az igény, akkor ezt a magyar erdők, ezt a megnövekvő igényt ki tudják-e elégíteni, anélkül, hogy évtizedekre károsodnának, vagy vészesen lecsökken az erdő területe az országnak?
Igen, hát az elmúlt években, évtizedekben az erdészek is rendszeresen kommunikálták, hogy tulajdonképpen nem vágnak ki több fát az erdőkből, mint ami megterem, sőt még annál jóval kevesebbet, tehát ez a tartalék képződött az elmúlt idők során, mondhatnánk azt is, hogy minden évben. Úgyhogy adódik a lehetőség, én azt gondolom, hogy több fát, átmenetileg biztos, hogy ki lehet termelni több fát az ország erdeiből. Mi úgy gondoljuk, hogy elsősorban onnan kellene ezt a többletet megtermelni, ahol az erdők kevésbé értékesek.
Ez egy nagyon fontos dolog. Tegyük tisztába, mert mikor erdőről beszélünk, akkor mindenkinek a Pilis, a Zemplén, a Bakony, ezek az erdők jutnak eszébe. De vannak olyan erdők is, amik erdőként vannak nyilvántartva, de hát mégsem vethetőek össze az előbb felsoroltakkal. Ezekre célzol?
Ezekre célzom, igen, a faültetvényekre, kultúrerdőkre, tehát amiket látunk, ugye, főleg az Alföldön át vonatozva, autózva, ugye az akácosok, a telepített fenyvesek, a nemes nyárasok, ezek tulajdonképpen természetvédelmi szempontból nem is igazán tekinthetők erdőnek. Ugye a magyar erdőterületnek a negyedét lényegében az akácosok teszik ki. Ha itt megnöveljük a kitermelhető fának a mennyiségét, az természetvédelmi szempontból minimális károkozással jár az eddigiekhez képest, viszont ez a mostani kormányrendelet, ez lényegében a védett területeknek a hozzáférhetőségét teszi lehetővé, sokkal inkább, mint ahogy eddig az volt.
Akkor menjünk végig ezeken a rendelkezéseken, érdekel a véleményed. Ugye vágás érettségről van szó az egyik passzusban, és azt mondják, hogy a vágás érettség előtt is ki lehet termelni egy erdőt, és akkor most hagyjuk az árutermelő erdőket, hagyjuk ezeket a faültetvényeket, akkor fogalmazzunk így, és maradjunk a hagyományos erdőnek, amit mindenki ért az alatt, ami 1000 fából áll, cserjék vannak benne, mókusok ugrálnak, őzikék legelésznek, stb. Stb. Ez miért fontos ez a rendelkedés? Vagy milyen hatása lehet, inkább így kérdezem, ha a vágás érettség előtt termelnek ki fákat?
Igen, mi ezt azért látjuk természetvédelmi szempontból problémásnak, mert ugye minél idősebb egy erdő, annál értékesebb, annál több, annál inkább teljes körűen tudja azt az élőhelyet biztosítani, ahol minden, ahogy említetted, ezek a növény és állatfajok jól érzik magukat, hosszú távon fent tudnak maradni. Nagyon-nagyon kevés idős erdő van az országban, tehát a legtöbbünk nem is látott valóban öreg erdőt. Így, hogyha most még vissza is, előrébb is hozzuk a fakitermelést, tehát korábban vágjuk le ezeket az idősebb erdőket, mint amit az erdőterv előír, akkor akár 20 évet is elveszthetünk ezeknek az erdőknek abból az állapotából, amikor a legnagyobb értéket jelenti.
Belebotlottunk akkor az első filozófiai vitába, hogy az erdészeti szakértő azt mondta, hogy így igazából csak némi növekedési tartalékot spórolnak meg ezzel, olyan igazán nagy kárt nem okoz ez a vágás érettség előtti fakitermelés. Itt azt látom problémának, hogy az erdészek valamiféle árutermelő egységként tekintenek az erdőre. A környezet és természetvédők pedig mint egy ökoszisztémára, mint egy védendő valamire. Ez egy hitvita, amit valakinek el kéne dönteni, nem?
Hát én olyan szempontból nem gondolom hitvitának, én egyetértek egyébként az erdész szakértővel, azt mondja, hogy ezzel csak előre szaladtunk egy kicsit a faanyag kitermelése terén, és utána lehet a későbbiekben ezt valahogyan kibalanszírozni. Ez egy általánosságban igaz, de ugye, hogyha arra gondolunk, hogy ezek közül az idős erdők közül van olyan, ami sokkal-sokkal értékesebb a többinél, és ugyanakkor minimális hozzájárulása van a fakkitermelés országos volumenéhez, ha ezeket elveszítjük, most gondoljunk a bármelyik hegységünk kiránduló erdeinek a legszebbjeire, ha ezekből valamit elveszítünk, akkor az hatalmas érvágás a természetvédelmek, faanyag termési szempontból pedig nem azt nem szorod.
De itt meg az hangzott el valamiféle a szakma védekezéseként, hogy hát az erdészek sem teljesen ostobák, nem fogják tönkretenni a jövőt, ők is az unokáinak gondozzák a rájuk bízott erdőket. Tehát lehet-e az, hogy a lehetőség megvan, de valamiféle szakmai önmérségletet mégis tanúsítanak azok, akikre rá van bízva, hogy melyik fát vágják ki, és melyiket hagyják meg?
Hát ezzel egyfelől szintén egyet lehet érteni, tehát általánosságban el tudom képzelni, hogy van, ahol önmérséklet lesz, de tudjuk azt, hogy van különbség a között, hogy megállít a rendőr, ha gyors hajt az ember, vagy pedig egyáltalán nem, egészen máshogy gondolkodunk. Illetve ez ugye nem menti meg azokat a nagyon különleges erdőket, amikre ha véletlenül mégis sor kerül, akkor azok aztán pótolhatatlanok.
Közben nézegettem ezt a tervezetet, és van itt a 33. paragrafus, amit az egyik hallgatónk kivonatolt nekünk. Nagyon szépen köszönjük, aki jogász, és az agályos részeket megkereste, ahol lényegében azt mondja ki, hogy a fakitermelést követő erdőfelújítás során nem kell őshonos fafajokat telepíteni, tehát bármit lehet, és nem kötelező természetes felújítási módszerek alkalmazása.
Ez a sarróhajtatás.
Itt ugye mi lehet ennek a következménye, teszi fel a kérdést.
Hát itt ami a véleményem szerint a legproblémásabb az, hogy ugye védett területeken eddig a természetvédelmi törvény, ugye ez az említett 33-as paragrafus előírta, hogyha letermelünk például egy akácost, akkor ott a helyre kell állítani a természetes erdőtakarót, tehát őshonos fajokból, tölgyből, bükkből, stb. Kell létrehozni az utód állományt. Na most, hogyha ez nem kötelezettség a továbbiakban, akkor itt továbbra is akász lesz, tehát még 50 évig ott marad a területen, egy ez, területen, ahol valójában nincs.
De ez megérthető, mert hogy az akász meg gyorsabban nő, és úgy valószínűleg a jogalkotó úgy számol, hogy kelleni fog a tűzifa, és hát minél gyorsabban nőjön fel az az erdő, ha lehet.
Hát ez ugye rövid távon semmit nem változtat, hogy milyen módon újítjuk fel az erdőt, tehát ebben nem kéne, hogy sietség legyen. Illetve hosszú távon ugye növekszik az ország teljes erdőterülete, illetve az élőfakészlet, tehát a fa tömeg is. Szó nincsen arról, hogy a jelenlegi tempóban az erdőket használva ne tudnánk akár még fokozni is a fakitermelést. Én azt gondolom, hogy ennek nincsen reális indoka, hogy miért kell ilyen sietséggel, és ezt a legrosszabb utat választva felújítani az erdőket. Még akkor is, hogyha most hirtelen több fára van szükség.
Tarvágásról beszéljünk egy picit. Itt a ugye itt a módszerek kapcsán, ugye a kormányrendelet szerint mindenhol lehet,
igen,
területi korlátozás nélkül, és nem kell megvárni a korábbi erdőfelújítás befejezését.
Itt a tarvágásról is tegyünk különbséget, mert arra lehet vágni, ahogy mondtál, egy erőtermelő erdőt is, csak ugye amikor ezt a szót halljuk, hogy tarvágás, akkor megint ott látunk, hogy ott bolyong szegény őzike meg a mókus, mert a fatönkök között a Kisvakond rajzfilm alapján, és ott sírnak egymásra ellen, mert hogy kivágtak egy őstölgyes, de hát itt is gondolom valamiféle arány, vagy egyéb korlátozás azért csak benne van azokban, akik a láncfűrészeket kezelik.
Persze nem mindegy, hogy a tarvágás az hol történik, amiről már szó volt, ugye akácosban és egyéb kultúrerdőben, ez gyakorlatilag a megfelelő technológia. Mi is azt sérelmezzük, hogy itt azokban az állami magas természetességű védelmi és közjóléti rendeltetésű erdőkben is lehet arra vágni, ahol a 2009-es erdőtörvény ez gyakorlatilag megtiltotta. Tehát ez az erdőknek egy nagyon szűk köre, mondhatnánk, hogy a krémje a legjobbja. Itt teljesen értelmetlennek látjuk azt, hogy vissza lehet hozni a tarvágást.
És akkor nyilván ezeknél az erdőknél felmerül az, hogy ha már van egy ilyen lehetőség, ugye, akkor itt különböző visszaélésekre is sor kerülhet. Például olyan faanyagot ki lehet termelni olcsón, mert itt van Magyarországon, amit különben nem tudott volna megszerezni valaki, és lehet, hogy az nem tűzifának fog menni, hanem valahova máshova.
Hát ez egészen egyértelmű, tehát miután most szélesre nyíltak a kapuk az ilyen típusú beavatkozások előtt, én bennem sajnos nincsen illúzió, hogy minden esetben ön mérsékletet fog tanúsítani a kezelő, pláne hogyha az ő szakmai elveivel ez egyáltalán nem ütközik. Tehát annak idején, mikor a bükkben levágták a 180 éves bükköst a Nemzeti Park kellős közepén, akkor is volt olyan erdész, aki azt mondta, hogy már 50 évvel ezelőtt le kellett volna vágni.
Aha. Még egy nagy felhördülést kiváltó passzusról beszélnünk kell, ez pedig a kitermelési tilalmi időszak. Itt megint a laikus azt látja, hogy eddig télen, amikor már a bogarak is nyugovóra vonultak, meg a madarak se fészkelnek, lehetett kitermelni a fákat, most ugye, hogy nincs kitermelési tilalmi időszak, most majd nekiásnak, és zöld lombkoronába a fészkelő madarakat, meg a bogarakat, meg mindent elpusztítva fognak nekiesni az erdőknek. Valós félelem lehet ez?
Hát én azt gondolom, hogy ez az egyik nagyobb veszély ennek a kormányrendeletnek, tehát ez még az erdész szakmában is egy ősi szabály, hogy hát akkor termelünk, amikor már leállt a neckeringés, amikor a talaj megfagyott, amikor a legkisebb kárt okozzuk az erdőbe. Hogyha most május közepén elkezdődnek majd a fakitermelések, és fészkestől dőlnek a fák, hát ez olyan lesz, mintha valami természeti csapás érte volna az erdőt. Ki tudja, hány helyen fog ez egyszerűen bekövetkezni az országban, és hány éven keresztül, hiszen nem tudjuk, hogy ez a vészhelyzeti állapot, ez meddig fog fennállni. Uh-huh.
Akkor nagyon fontos tisztázni, ugye, hogy a beszélgetésünk hétfőn az erdőmérnöki, erdőgazdálkodási szempontból történt. Ugye ott elmondta a szakember, hogy Magyarország erdei milyen állapotban vannak nagyjából, mennyit lehet kitermelni, és a többi. De ugye itt nem csak ezt kell figyelembe venni, hanem azt, hogy a rendelet mire ad lehetőséget, aha, és mire teremt lehetőséget.
Akkor ha jól látjuk, akkor a rendelettel az a baj, hogy szélesre kinyitottál egy kaput, ahogy te fogalmaztál, és azon mindenki úgy megy keresztül, ahogy akar. Tehát az a visszatartó erő, ami eddig benne volt a jogszabályokban, az most nem lesz, és az eddig meglévő visszatartó erő ellenére történtek túlkapások, akkor most ezek még nagyobb arányban fognak megjelenni az erdőkben.
Hát ez egyértelmű, hogy ilyenkor egy egyszerű döntése a kezelőnek, hogy ebből mit használ ki ezekből a lehetőségekből. Sőt, amiről eddig még nem beszéltünk, hogy a rendeletben az is benne van, hogy a miniszter saját hatáskörben az erdőterven kívül is bármilyen erdőre vonatkozóan döntést hozhat. Tehát ez gyakorlatilag olyan, mintha a miniszter az megkerülhetné az erdőtörvényt, illetve a hozzá tartozó szakhatósági munkát, ami hát lényegében minden erdővel kapcsolatban veszélyt jelenthet. Meglátjuk, hogy ez milyen formában
okay. Akkor az utolsó kérdés, mert nagyon elszaladt az idő, és a hétfői vendégnek is ugyanezt tettem fel, érdekelne a véleményed. Te személy szerint olvasva ezeket a paragrafusokat aggódsz a magyar erdők jövőjéért?
Én nagyon aggódom, tehát ugye a klímaváltozás közepén vagyunk, tegnap a Bükköt végigjártuk, sárga az egész erdőterület, 120 éve nem volt ilyen asszály, de jövőre se lesz jobb a helyzet, tehát ha ilyen drasztikus erdőgazdálkodási gyakorlatot fenntartunk, az csak az aggodalmakat húzza alá, ha pedig egy ilyen rendeletekkel még tovább súlyosbítjuk a helyzetet, akkor végképp nincs okunk arra, hogy optimisták legyünk, sajnos.
Akkor pont az ellenkezőjét kellett volna, ugye, hogy vannak olyan területek, amiket azt kellett volna mondani, hogy tök mindegy, hogy mi van, azokhoz nem lehet hozzányúlni, mert pontosan azokat a klímaváltozás hatásait enyhítik, a vízgazdálkodást hatásfokát emelik, és stb.
Hát igen, itt egy optimális egyensúly kell, mert ugye tűzifára szükség van, ez egyértelmű. De az erdőket is meg kell menteni, mert ami most zajlik, az ugye oda fog vezetni, hogy egy idő után nem lesz onnan tűzifát vágni, vagy csak vagy úgy egyébként elveszítik az erdők az összes egyéb funkciójukat.
Még egyet a tűzifáról a hallgatók kérdezik. Abban a vitában mi szerint az idén kivágott tűzifa, az majd jövő télen lehet felelősség teljesen eltüzelni. Ezt rendbe tennéd a fejekbe, hogy ez így van-e, vagy nem? Vagy esetleg fafajtól függ, mert lehet, hogy az akác hamarabb szárad, mint a bükk. Nem tudom, a véleményed érdekel.
Ebben nem vagyok annyira szakértő, de minden, amit hallok, az arról szól, hogy gyakorlatilag felelőtlenség nyers tűzifával fűteni, rendkívüli mértékben szennyezi a levegőt, ugye ennek egészségügyi következményei lehetnek, illetve sokkal alacsonyabb a fűtőértéke, valamint tönkreteszi a tüzelőberendezést, tehát abszolút nem célszerű ezeket használni, csak miután kiszáradt.
Ja, és akkor nem is említettük még a talajeróziót, ugye, a víz megkötő, igen, és a villámárvizeket, ami nagyon fontos lenne. Erről korábban beszéltünk már a Magyar Erdők kapcsán veled, és a millastegeli.hu podcastek között meg lehet találni. Köszönjük szépen az információkat. Hát ugye ez még alakul ez a helyzet, hogyha jól emlékszem, akkor péntekre van erre egy tüntetés ez ellen a változtatások ellen. Minden esetre folyamatosan követjük az eseményeket, és hogyha szükséges, akkor mindenképpen beszélünk még. Köszönjük szépen az infókat.
Köszönöm.
Jó munkát, szervusz!
Köszönöm, szervusztok!
Gálhidi Lászlóval beszélgettünk, a WWF Magyarország erdőprogramjának vezetőjével, az erdészeti szabályozás átírásával kapcsolatban.
A Millás reggeli megújuló energiával, fenntarthatósággal és környezetvédelemmel foglalkozó rovata hangzott el. Szuper zöld. Hogy a jövő ne szürke legyen, hanem zöld. Oké. Okay.
Együttműködő partnerünk a Green Collect Kft. A vállalkozások szakértő partnere. Green Collect. Hulladék gazdálkodásban otthon.